Bethlehem, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A németek azzal fenyegettek meg, hogy nagyon durva, súlyos következményei lesznek annak, ha nem adjuk fel a nemzeti érdekvédelmét Ukrajnával szemben, mondta el a külgazdasági és külügyminiszter, miután részt vett az EU-s külügyek tanácsán Brüsszelben. Szijjártó Péter szerint a Brüsszel-Berlin-Kijev-tengely kormányváltást akar Magyarországon. Bejelentette azt is, hogy Magyarország és Szlovákia között egy új dízel és benzinvezeték épül a pozsonyi és százhalombattai finomító összekötése érdekében. Ez 127 kilométer hosszú lesz, 1,5 millió tonna olajat tud majd szállítani, és már a következő év elejére elkészülhet. Az Európai Bizottság ideológiai alapon el akarja venni az olcsó orosz kőolajat Magyarországtól, közölte a tárcavezető. Felhívta a figyelmet arra, hogy a javaslatot 3 nappal a magyarországi választás után tervezik beterjeszteni. Az Európai Unió határozott és nem akar orosz energiát importálni, közölte az EU energiaügyi biztosa Brüsszelben a tagállamok energiaügyekért felelős minisztereinek tanácskozását megelőzően. Dai Jorgensen szerint az ukránok dolgoznak a barátság kőolajvezeték megjavításán. Veszélyes precedens teremt az Oroszország elleni szankciók amerikai feloldása, ugyanis kevesebb pénzt kell juttatni Moszkvának a háborúzásra, nem pedig többet, jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas reményét fejezte ki, hogy a hét második felében esedékes uniós csúcs értekezleten Magyarország rábólint a 90 milliárd eurós hitel Ukrajnának való folyósítására. Valós lehetősége van annak, hogy Európa orosz agresszióval néz majd szemben, jelentette ki Andrius Kubilius védelemért felelős uniós biztos. Emlékeztetett arra is, Mark Rutte NATO főtitkár szerint Európának négyszeresére kellene növelni a légvédelmi képességeit. Nyugtalanító propaganda kampány indult Észtország ellen, az orosz oldalak hetek óta a narvai népköztársaság kikiáltásának ötletét népszerűsítik a közösségi médiában, vette észre a Bild és írja itthon az Index. Észt hiszező források szerint nem zárható ki, hogy az akció egy orosz katonai inváziót készít elő a NATO tagállam keleti részén. Ismét megindulhatott a tartályhajók forgalma a Hormuzi szorosban, miután hetekig alig haladt át hajó a stratégiai fontosságú vízi úton. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint indiai és iráni hajók is feltűntek a térségben, miközben a kínai járművek elhagyták azt. Megközelítette Irán partjait a Lincoln amerikai repülőgép hordozó, az amerikai hadsereg közlése szerint éjjel-nappal folytatódhatnak a légitámadások. Egy civil életét vesztette Abu Dhabiban, miután egy rakéta egy járműre esett. Az Egyesült Arab Emírségek ellen ez a legújabb rakétatámadás. Összesen 2 millió dollár vészhelyzeti forrást tett elérhetővé Libanon, Irak és Szíria számára a WHO. Az egészségügyi világszervezet arról tájékoztatott, Iránban becslések szerint több mint 100 ezer ember kényszerült lakhely elhagyására az amerikai-izraeli légicsapások következtében, míg Libanonban mintegy 700 ezer belső menekültet tartanak nyilván. Lemondott mentelmi jogáról, kihallgatta a rendőrség Dúró Dórát. A Mi Hazánk elnök helyettese felidézte, a Gödi akkumulátorgyárhoz a bűnvadászokkal közösen szervezett tiltakozásuk miatt indítottak ellene eljárást. Az igazságügyi minisztérium elindította a mesterséges intelligencia alapú jogi információkeresőt, a jog.gov.hu-t, jelentette be a tárcavezető. Tuzson Bence kiemelte, a fejlesztés célja egy felhasználóbarát rendszer, amely lehetővé teszi, hogy mind a lakosság, mind a jogászok könnyen, gyorsan és pontosan találják meg a számukra szükséges jogi és szakmai információkat. Akár 7,5 millió forint visszanemtérítendő támogatásra pályázhatnak cégek, kutatóhelyek és magánszemélyek innovációk és kutatási eredményeik levédetésére. Erre a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal újra megnyíló 500 millió forintos pályázati keretéből lesz lehetőség. Az Exim Magyarország megnyitotta a kérelmek befogadását a Demján Sándor programban elérhető megemelt keretösszegű finanszírozási termékeire. Az MT-vel azt közölték, a program teljes keretösszegét nemrég 200 milliárddal 900 milliárd forintra emelte meg a kormány. A cél, hogy kedvező pénzügyi lehetőségeket biztosítsanak a KKV-k beruházásai, fejlesztései, működésük és külpiaci terjeszkedésük támogatására. Az állatvédő civil szervezetek részére kiírt 1 milliárd forintos keretösszegű pályázaton idén 472 állatvédő civil szervezet kapott támogatást, jelentette be a területért felelős kormánybiztos. Idén már a második 1 milliárd forintos keretösszegű pályázat eredménye született meg, ami mérföldkő, tette hozzá Ovádi Péter. Végül az időjárásról, egyre több lesz felettünk a felhő, záporzivatar előfordulhat, sokfelé felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 1 és plusz 4, napközben 10 és 15 fok között alakul, híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Jules Verne, a Dunai hajós című regényének első részét Koncz Gábor előadásában hallják.
Verne Gyula, a Dunai hajós. Első fejezet. A Sigmaringeni versenyen. 1876. augusztus 5-én egy szombati napon nagy zsibongó tömeg töltötte meg a halásztanyához címzett vendéglőt. Az énekszó, a kiáltozás, az összevert poharak csengése, a taps és üdvrivalgás fülsiketítő lármává folyt össze. A lármát csak nem szabályos időközönként harsogták túl azok a hoch kiáltások, amelyekkel a németek szoktak hangot adni túláradó jókedvüknek. A vendéglő ablakai közvetlenül a Dunára néztek a bájos Sigmaringen városkának szélén. Sigmaringen a Poroszországhoz tartozó, de csak nem a nagy közép-európai folyam eredeténél fekvő Hohenzollerni terület székhelye. A vendéglő kapuja fölé cifra gótbetűkkel festett cégér hivogató szavának elegettéve, így gyűltek össze a Dunai Ligának, a különböző dunavölgyi nemzetiségekhez tartozó horgászok, nemzetközi társaságának tagjai. Effajta vidám összejövetel nem is képzelhető el alapos ivászat nélkül. A vendégek bőségesen kortyingatták a jó müncheni sört és a jó magyar bort. Füstöltek is jócskán, és a nagy termet teljesen betöltötte a hosszú pipákból szüntelenül gomolygó, illatos füst. A társaság tagjai már alig látták egymást, de ha csak nem voltak süketek, jól értették egymás szavát. A horgászok, akik kedvelésük gyakorlása közben csendesek, hallgatagok, a világ legzajosabb embereivé válnak, mihelyt félreteszik a horgászbotot. Amikor hőstetteik elbeszéléséről van szó, hát felérnek a vadászokkal, ami pedig nem kis dolog. A halásztanya asztalai körül összegyűlt körülbelül 100 főnyi vendégsereg, jeles bajnokai a horgászbotnak, megszállottjai a pedzőknek és szerelmesei a horognak, már az ugyancsak kiadós ebéd végén tartott. A délelőtti munka nyilván alaposan kiszikasztott a torkukat, legalábbis erre vallott a tálalón felsorakozó rengeteg palack. Most csak a különféle pálinka volt soron, amelyen rendszerint a kávét szokták leöblíteni. Délután 3 óra lett, mire az egyre emelkedettebb hangulatban lévő vendégek felálltak az asztalok mellől. Az igazat megvalva voltak köztük, akik tántorogtak, és asztal szomszédjaik támogatása nélkül alig jutottak volna messze. Legnagyobb részük azonban szilárdan állt a lábán, mint ahogyan ez illett is a Dunai Liga verseny alkalmából évente többször is megismétlődő hosszú áldomások derék elmaradhatatlan résztvevőihez. Ezeknek a nagy érdeklődés mellett és ünnepélyes keretek között megtartott versenyeknek nagy volt ám a híre a nevezetes szőke, és nem mint ahogyan a közismert Strauss-keringő mondja, kék folyam egész mentében. Özönlöttek ide a versenyzők a bádeni hercegségből, Württembergből, Bajorországból, Ausztriából, Magyarországról, Romániából, Szerbiából és még a bulgáriai és beszarábiai török tartományokból is. A társaság már 5 éve állott fenn. Elnökének, a magyar Miklósinak kiváló vezetése alatt szépen felvirágzott. Állandóan gyarapodó pénzalapjai lehetővé tették, hogy minden versenyen jelentős díjakat tűzzön ki, és zászlóján ott ragyogtak azok a dicsőséges érmek, amelyeket kemény küzdelem árán hódított el a vele versenyben álló egyesületektől. A társaság választmánya, amely kitűnően ismerte a folyami halászatra vonatkozó törvényeket, tagjai védelmére kelt az állammal épp úgy, mint a magánosokkal szemben, és jogaikat, kiváltságaikat azzal a szívósággal, mondhatni szakmai makacsággal védte, mely annyira jellemző azokra a kétlábú lényekre, akikről méltán állíthatjuk, hogy horgász ösztönük révén az emberi nem egy külön, sajátos csoportját alkotják. A most lezajlott verseny a második volt az 1876. évben. A versenyzők már reggel 5 órakor elhagyták a várost, és valamivel Sigmaringen alatt a Duna bal partján gyülekeztek. Mindnyájan a társaság egyenruháját viselték, szabad mozgás biztosító rövid zubbonyt, vastag talpú csizmákba tűrt nadrágot és széles ellenzőjű fehér sapkát. Természetesen mindegyikük fel volt szerelve a horgászok kiskönyvében felsorolt valamennyi kellékkel, dobóbotokkal, horognyelekkel, merítőhálókkal, dámszarvasbőr tokban elhelyezett horgászsinórokkal, pótákkal, mélységmérő ólmokkal, különböző nagyságú ólomnehezékekkel, műlegyekkel és előkékkel. A horgászversenynek nem voltak szigorúan megszabott feltételei, vagyis bármilyen halat elfogadtak, és mindegyik horgász tetszése szerinti csalétket használhatott. Pontban 6 órakor helyén volt már mind a 97 versenyző kezükben úszóhoroggal, hogy bármely pillanatban bevethesse azt. Kürtszó adta meg a rajtjelet, és a 97 zsinór szinte egyetlen mozdulattal feszült ki, a folyó tükre felett. A versenyen több díjat tűztek ki, és ezek közül a 2 elsőt, amelynek értéke 100-100 forint volt, annak a horgásznak szánták, aki a legtöbb, illetve a legnagyobb halat fogja ki. Minden simán ment a második kürtszóig, amely 5 perccel 11 óra előtt a verseny végét jelezte. A versenyzők ezután zsákmányukat egyenként bemutatták a Miklósi elnökből és a Dunai Liga 4 tagjából álló versenybizottságnak. Senki egy pillanatig sem kételkedett abban, hogy ezek a magas és tekintélyes személyiségek teljes pártatlansággal hozzák meg döntésüket, mégpedig úgy, hogy még a könnyen felfortyanó emberekből álló horgásztársadalom részéről se lehessen helye semmiféle ellenvetésnek. A versenybizottság lelkiismeretes munkája eredményének kihirdetésére azonban türelemmel várni kellett, mert a baráti együttlétben eltöltött lakoma végéig titokban tartották, hogy a kifogott halak számától és súlyától függően kikapják a különböző díjakat. Most elérkezett ez a pillanat. A horgászok és velük együtt a Sigmaringenből érkezett érdeklődők is kényelmesen elhelyezkedve várakoztak az emelvény előtt, amelyen az elnök és a versenybizottság többi tagja foglalt helyet. A székek, padok és zsámolyok mellett nem volt hiány asztalokban sem, az asztalokon pedig ott sorakoztak a sörös kancsók és különféle pálinkás üvegek és a kisebb-nagyobb poharak. Miután mindenki helyet foglalt, és a pipákból még vidámabban bodorodott a füst, az elnök felemelkedett helyéről. Halljuk, halljuk! Kiáltottak mindenfelől. Miklósi elnök először is felhajtott egy pohár sört, amelynek dúshabja végig csepegett bajuszán. Kedves sporttársaim, mondotta németül, minthogy ezt a nyelvet a Dunai Liga tagjai nemzetiségi különbségre való tekintet nélkül mind értették, kedves sporttársaim, ne várjanak tőlem klasszikusan felépített beszédet, bevezetéssel, tárgyalással és befejezéssel. Nem, mi nem azért vagyunk itt, hogy hivatalos szónoklatoktól mámorosodjunk meg, és én itt csak a mi kis belső ügyeinkről akarok beszélni baráti, mondhatom testvéri körben, amennyiben egy nemzetközi összejövetellel kapcsolatban helytállónak tartják ezt a kifejezést. E két mondat kissé hosszúra sikerült, mint a beszédek bevezető mondatai általában, még akkor is, ha a szónok hangoztatja, hogy rövid akar lenni. Mégis egyöntetű taps fogadta, amelyben számos helyes, sőt, hoh kiáltás, no meg néhány csuklás is vegyült. A közönség azzal toldotta meg a helyeslést, hogy az elnökre ürítette poharát, aki maga is újból poharat emelt. Miklósi elnök ezután folytatta beszédét, és a horgászokról, mint az emberiség legjobbjairól szólott. Ecsetelte mindazokat a kiváló tulajdonságokat és erényeket, amelyekkel a bőkezű természet felruházta a horgászokat. Elmondta, hogy mennyit türelemre, leleményességre, hidegvérre, felsőbbrendű értelemre van szüksége a horgásznak, hogy sikert érjen el ebben a tudományban, mert bizony a horgászat nem is annyira mesterség, mint inkább tudomány. A horgász tevékenysége szerinte magasan felett áll azoknak a hőstetteknek, amelyekkel a vadászok szoktak kérkedni. Hát lehet a vadászatot a horgászattal összehasonlítani? Kiáltott fel. Nem, nem, válaszott egy emberként a hallgatóság. Talán olyan nagy dolog lelőni egy foglyot vagy egy nyulat, amikor már lőtávolban van, és főként, mikor már egy kutya felhajtotta? És különben is, van nekünk ilyen segítő társunk. A vadat az ember messziről megpillantja, kényelmesen célba veszi, és rengeteg söréttel leteríti, miközben a sörét nagy része kárba vész. A halat ezzel szemben nem tudjuk szemmel követni, a víz elrejti előlünk. Micsoda körben font fogásokra, agyafúrt salafintaságokra, milyen agymunkára és ügyességre van szükség, míg rávesszük, hogy bekapja a horgot, hogy ez belévágódjék, és hogy a vízből kirántsuk a halat, amely vagy erőtlenül lóg a zsinór végén, vagy pedig fickándozik, mintha csak maga is örülne a horgász győzelmének. Viharos helyeslés fogadta az elnök szavait. Miklósi mondatai szemmel láthatóan a Dunai Liga tagjainak érzelmeit fejezték ki. Az elnök, minthogy tudta, horgásztársai semmiféle dicséretet nem sokalnak, habozás nélkül kockáztatta meg a legnagyobb túlzásokat, és a horgászok nemes kettelését minden egyéb fölé helyezte, a halfogászati tudomány lelkes híveit az egekig magasztalta, sőt, annak a büszke istennőnek emlékét is felidézte, aki a régi Rómában a halászati szertartások alkalmából tartott versenyek védő szelleme volt. Vajon megértette a hallgatósága e szavakat? Minden bizonnyal, mert tomboló lelkesedés volt a felelet. Miután az elnök új erőt merített, ismét leöntén torkán egy korsó habzósört, így folytatta. Végül még állapítsuk meg örömteli szívvel, hogy társaságunk egyre jobban felvirágzik, évről évre új tagokkal gyarapszik, egész Közép-Európában szilárdan megalapozott hírnévnek örvend. Társaságunk sikereiről nem is akarok külön szólni. E sikereket mindnyájan ismerik, mindnyájuknak része volt bennük. Társaságunk versenyein részt venni nagy megtiszteltetésnek számít. A német sajtó, a cseh sajtó, a román sajtó soha nem fukarkodott a megtisztelő dicséretekkel társaságunkat illetően, s hozzáteszem, hogy ez a dicséret nagyon is megérdemelt volt. Ezért poharamat emelem, és kérem, hogy tartsanak velem, azoknak az újságíróknak egészségére, akik a Dunai Liga nemzetközi jelentőségű ügyéért fáradoznak. A hallgatóság talán mondani sem kell, követte Miklós elnök példáját. A palackok tartalmát a poharakba, a poharakét pedig a torkokba öntötték, éppen olyan játszik könnyedséggel, mint ahogyan a nagy folyam és mellékfolyóinak vize a tengerbe folyik. Ennél is maradtak volna, ha az elnöki beszéd ezzel a felköszöntővel véget ér. Ezt azonban elkerülhetetlenül követte a többi, nem kevésbé alkalomszerű felköszöntő. Az elnök a titkár és a pénztáros között állt. Teljes magasságában kihúzta magát. Jobb kezében mindegyikük egy-egy pezsgős poharat tartott, balját pedig a szívére helyezte. Most pedig a Dunai Ligára iszom, jelentette ki Miklósi, és tekintette végigjárt a hallgatóságon. Ekkor mindenki felpattant helyéről, és pezsgős poharát ajkához emelte, ki padra, ki asztalra ugrott fel, és az egész hallgatóság tökéletes összhangban tett eleget Miklósi felhívásának. Miután a poharak kiürültek, az elnök ismét töltött az elibük helyezett kiapadhatatlannak látszó palackok egyikéből, majd még emeltebb hangon folytatta. Igyunk a különböző nemzetiségekre, a bádeniekre, a württembergiekre, a bajorokra, az osztrákokra, a magyarokra, a szerbekre, a bolgárokra, a beszarábiaiakra, mindazokra a nemzetekre, amelyeknek fiai a Dunai Liga tagjai között vannak. És a jelenlevő beszarábiaiak, bolgárok, szerbek, magyarok, osztrákok, bajorok, württembergiek, bádeniek egy emberként követték a felhívást, ürítették ki poharukat. Végül az elnök azzal a bejelentéssel fejezte be szónoklatát, hogy most a társaság minden egyes tagjának egészségére iszik. Minthogy azonban a társaságnak nem kevesebb, mint 473 tagja volt, sajna kénytelen volt egyetlen közös pohár köszöntővel beérni. Erre a jelenlevők ezernyi éjjel kiáltással válaszoltak, míg csak bírta a torkuk. Így ért véget a program második pontja. Az első programpont befejező része a nagy áldomás volt, és most következett a harmadik, a díjak kiosztása. Mindenki érthető izgalommal várta az eredményhirdetést, mert, mint mondottuk, a versenybizottság döntését mindeddig titokban tartották. De végre elérkezett a pillanat, amikor a döntést nyilvánosságra hozzák. Miklósi elnök tehát nekilátott a két csoportba tartozó jutalmak hivatalos listájának felolvasásához. A társaság alapszabályainak megfelelően először a kisebb díjak nyerteseinek nevét olvasta, így az eredményhirdetés növekvő érdeklődés mellett folyt. A mennyiségi verseny kisebb díjainak nyertesei az elnöki emelvény elé léptek, az elnök átölelte őket és díszoklevelet, meg az elért helyezésnek megfelelő pénzjutalmat nyújtott át nekik. A merítő hálóban olyan halak voltak, amilyeneket bármelyik horgász foghat a Dunából, pikó, koncél, fenékjáró küllő, lepényhal, sügér, cigányhal, csuka, fejes domolykó, stb. A kisebb díjak nyerteseinek névsorában románok, magyarok, bádeniek, württembergiek szerepeltek. A második díjat 77 kifogott halért egy Weber nevű németnek ítélték, és ezt a bejelentést lelkes üdvrivalgás fogadta. Ezt a Webert jól ismerték horgásztársai. Az előző versenyeken ugyanis már többször ért el kiváló helyezést, és általában azt várták, hogy ezen a versenyen ő nyeri el az első díjat, a legtöbb kifogott hallal. De nem így történt. Az ő hálójában csak 77 hal volt, egyel sem több, akárhányszor számolták is meg, viszont egyik, a talán nem is ügyesebb, de minden esetre szerencsésebb versenytársa 99 halat hozott hálójában. Ekkor kihirdették a győztes mesterhorgász nevét. A magyar Borús Demeter volt. A meglepett közönség nem tapsolt Borús Demeter nevének hallatára, mert ennek a Dunai Ligába nemrég belépett magyarnak a neve ismeretlen volt számára. Mint hogy a nyertes nem jelent meg az elnöki asztal előtt, hogy átvegye a 100 forintos jutalmat, Miklósi elnök azonnal áttért a súlyverseny eredményének kihirdetésére. A díjnyertesek itt románok, szerbek és osztrákok voltak. Amikor a második helyezett nevét olvasták föl, a közönség csak úgy tapsolt, mint az imént a német Weber nevének hallatára. Ezt a díjat Ivetozár, az elnökség egyik tagja nyerte el 35 fontos fejes domolykóval, amelyet egy kevésbé ügyes és kevésbé hidegvérű horgász nyilván nem tudott volna kirántani a vízből. Ivetozár a társaság egyik legtekintélyesebb, legtevékenyebb és legodaldóbb tagja volt, akkoriban ő nyerte el a legtöbb jutalmat. Nevének említését egyöntetű taps fogadta. Most már csak egy csoport első díjának átadása volt hátra, és mindenki szívdobogva várta a díjnyertes nevének kihirdetését. Mekkora volt a csodálkozás, sőt, mondhatjuk megrőkönyödés, amikor Miklósi elnök hangjában alig elfojtható remegéssel így szólt. A súly szerinti csoportban első a magyar Borús Demeter 170 fontos csukájával. A teremre mélysen borult. A tapsra készülő tenyerek mozdulatlanok, a győztes éljenzésére készülő ajkak pedig némák maradtak. Az egész hallgatóságon feszült kíváncsiság vett erőt. Vajon megjelenik végre Borús Demeter? Vajon Miklósi elnök elé járul most már, hogy átvegye a két díszoklevelet és az azokkal járó 200 forintot? Hirtelen morajlás futott végig a termen. A jelenlevők egyike, aki eddig egy kicsit félrehúzódva állott, megindult az elnöki emelvény felé. A magyar Borús Demeter volt. Gondosan beretvált arca és dús szénfekete haja után ítélve nem lehetett több 30 évesnél. Az átlagosnál magasabb termetű, széles vállú, jó kiállású ember ereje bizonyára nem mindennapi. Minden esetre meglepőnek látszott, hogy egy ilyen keménykötésű fiatalember olyan nagy örömet talál a horgászás békés kettelésében, hogy ebben a nehéz tudományban mesterré vált, amiről a verseny eredménye cáfolhatatlan tanúbizonyságot nyújtott. A másik furcsaság Borús Demeterrel kapcsolatban az volt, hogy szemével nyilván valami baj lehetett, mert nagy fekete szemüveget viselt, úgyhogy szemszínét nem is lehetett megállapítani. Márpedig a látás a legbecsesebb érzékszerve azoknak, akik szenvedéllyel figyelik az úszó, alig észrevehető mozgását, és ugyancsak jó szemre van szüksége annak, aki át akar látni a halak különféle ravasságain. De meglepetés ide, meglepetés oda, nem volt mit tenni, mint hogy a versenybizottság pártatlansága tekintetében nem merülhetett fel kétség, a verseny nyertese vitathatatlanul Borús Demeter volt, mégpedig olyan körülmények között, amilyenekre horgász emlékezet óta nem volt példa. A teremben felengedett tehát a hangulat, és elég erős taps üdvözölte a győztest, amidő Miklósi elnök kezéből átvette a díszoklevelet és a jutalmakat. Ezután Borús Demeter ahelyett, hogy lelépett volna az emelvényről, pár szót váltott az elnökkel, majd a kíváncsian várakozó hallgatóság felé fordult, és egy kéz mozdulattal csendet kért. A jelenlevők, mint egy varázsütésre elhallgattak. Uraim, kedves sporttársaim, mondotta, engedjék meg, hogy néhány szót szóljak önökhöz, elnökünk szíves hozzájárulásával. Az imént még olyan zajos teremben most egy légzümmögését is hallani lehetett volna. Vajon mi célja ennek a soron kívüli felszólalásnak? Mindenekelőtt, folytatta Borús Demeter, szeretném megköszönni önöknek rokonszemvük megnyilvánulását, de higgyék el nekem, hogy a kettős siker nem tesz önhitté. Jól tudom ugyanis, hogy erre sokkal méltóbb lett volna a kiváló horgászokban annyira bővelkedő Dunai Liga valamelyik régebbi tagja, és én a sikert nem is annyira saját magamnak, mint inkább a jó szerencsémnek köszönhetem. E bevezető szavak szerény hangja igen kedvező hatást keltett a hallgatóságban, melynek soraiból néhányan halkan meg is jegyezték. Nagyon helyes! Erre a jó szerencsére most rá kell szolgálnom, és ezért egy tervet eszeltem ki, mely azt hiszem érdekelni fogja a kiváló horgászoknak ezt a gyülekezetét. Jól tudják, kedves sporttársaim, mennyire divatosok manapság a rekordok. Miért ne állítanánk fel a horgászat csúcseredményét? Ezt a bejelentést a helyeslés folytott moraja fogadta. Helyha? Nalám? Miért is ne? Kiáltások hangzottak fel, és Kiki maga vérmérsékletének megfelelően adott kifejezést érzelmeinek. Amikor ez a gondolat felmerült bennem, folytatta már is a szónok, rögtön jónak találtam, és azonnal tudtam azt is, hogy milyen feltételek mellett kell megvalósítani. A problémát leegyszerűsítette az a tény, hogy a Dunai Liga tagjának valhatom magam, és mint a Liga tagja, csak is a Dunán hajthatom végre sikeresen vállalkozásomat. Azt a tervet gondoltam tehát ki, hogy lehajózok szép folyamunk forrásától egészen a Fekete-tengerig, és e 3000 kilométeres úton kizárólag azzal tartom fenn magam, amit a horgászattal szerzek. A szerencse, amely ma kedvezett nekem, ha lehet, még jobban fokozta vágyamat, hogy elinduljak erre az útra, amelynek jelentőségét minden bizonnyal önök is felismerik. Éppen ezért már most bejelentem, hogy elindulásom időpontját augusztus 10-ére, vagyis jövő csütörtökre tűztem ki. E napra találkozót adok önöknek azon a helyen, ahol a Duna ered. Könnyebb elképzelni, mint leírni a lelkesedést, melyet ez a váratlan bejelentés keltett. 5 percen át megállás nélkül tartott a viharos éljenzés és a tomboló taps. A váratlan esemény méltó befejezése még hátra volt. Miklósi elnök is érezte ezt, és ezért, mint mindig, most is elnöki tisztéhez illően cselekedett. Kissé nehézkesen, de ismét felemelkedett a két másik elnökségi tag között elfoglalt helyéről. Borús Demeter sporttársunk egészségére! Kiáltotta meghatott hangon, magasra emelve pesgős poharát. Borús Demeter sporttársunkra! Visszhangozta zajosan az egész társaság, majd mélységes csend következett, miután az emberi lények képtelenek arra, hogy egyszerre kiáltozzanak és igyanak. A csend azonban nem tartott sokáig. A pesgő hamarosan új erőt öntött a kifáradt torkokba, és a hangos felköszöntők újabb sorát váltotta ki belőlük egészen addig a pillanatig, míg általános jókedv közepette lezárult a híres horgászverseny, amelyet 1876. augusztus 5-én szombaton rendezett a Dunai Liga a bájos Sigmaringen városkában.
Verne a Dunai Hajós című regényének első részét Koncz Gábor előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdó Mária vagyok. Mai műsorunkban Berta Imréné Erzsikével beszélgetek, aki a Horti Diófa Szociális Szolgáltató Intézmény vezetője. Kedves Erzsike, mióta töltöd be ezt a pozíciót, amit inkább szolgálatnak mondanék, mert úgy gondolom, hogy ezt a szép és nemes feladatot, munkát csak jó szívvel és szolgálattal lehet ellátni.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. 2017 óta vagyok az intézmény vezetője, azóta irányítom a 4 szakfeladatot, amit ellátunk települési szinten. Valóban így van, ahogy Marika mondta, ez nem szakma, ez szolgálat, szolgáltatás, hivatás. De röviden jellemezve ez az én életem. Úgy gondolom, hogy olyan munkát találtam, és olyan szakmát tudtam választani, ami egyben a hobbim. Tehát nekem nem jelent problémát az, hogyha reggel föl kell kelni, be kell jönni dolgozni. Igaz, hogy munkaidő keretek között dolgozunk, de azért az emberség nem ennyiről szól. Én.
Hát néha túlnyúlik a munkaidőben töltött óraszám.
Jócskán, így van, előfordul, sőt olyan is előfordul nyilván, hogy hétvégén keresnek. Biztos, hogy nem fogok senkit soha elküldeni. Ez nem én lennék. Tulajdonképpen az intézményünkben 5-en dolgozunk. 3 gondozónő, 1 családsegítő kolléganő, és én magam, mint intézményvezető. 4 szakfeladatot látunk el, ami a törvény szerint kötelező egy ilyen lélekszámú településen, mint Hortnagyközség.
Mennyi a lélekszáma?
3800 körüli lélekszámmal bírunk, kicsivel kevesebb. A lakosság korosztályi megosztása sajnos nálunk is, mint úgy országosan, az előregedés felé hajlik. Nem hiába van a tevékenységünk. Gyakorlatilag van a házi segítségnyújtás, mint szakfeladat. Itt 2 gondozónő járja a települést, 18 ellátottunk van, akiről napi szinten hétköznapokon gondoskodnak. Teljesen onnan, hogy mind bevásárlás, mosdatás, sebkötözés, kinek mi a problémája. Van az idősek nappali ellátása, annak van egy gondozónője, aki itt bent az épületen belül dolgozik. Ennek az érdekeltsége, vagy érdeklődés kevésbé mondható. Sajnos eléregenedtek az emberek már egymástól. Tapasztaljuk családi életek kapcsán is.
Gondolom ennek a COVID nem tett jót.
Pont ezzel szerettem volna folytatni, hogy a COVID még inkább ebbe az irányba irányította az embereket, az amúgy is már zárkózottabb embereket. Arról nem beszél, hogy az idősebb emberek nehezebben mozdulnak ki otthonról, bármilyen programmal nehezebb őket becsalogatni, nyilván azért törekszünk erre is. Van a szociális ellátás között még az idősek szociális étkeztetése, azt mondjuk, hogy idősek szociális étkeztetése, mert többségében a 65 év feletti lakosság veszi igénybe, de természetesen mások is igénybe vehetik, hogyha egészségi állapotuk ezt megengedi, fiatalabb korosztályúak is.
És akkor ők ide jönnek ebbe az épületbe, vagy máshol kapják meg az étkeztetést?
Sajnos Hortnak helyben nincsen kifőzőkonyhája, helyben étkezésre nincs lehetőség, viszont Gyöngyösről szállítják saját otthonukba az ebédet. A 7-6 napján van erre lehetőség, így szombati napokon sem kell gondoskodni az idős embereknek, illetve családtagjaiknak arról, hogy mit fog enni az idős ember. És ugye van a családsegítés, család és gyermekjóléti szolgáltatás. Ezt egy kolléganő látja el, ezt a feladatot nálunk. Szerencsés helyzetben van Hort, mert viszonylag kevés a hátrányos helyzetű ember. Bár a több problémás az azért egyre inkább adódik. Legutóbbi időkben már azt tapasztaljuk, hogy komplex problémákkal jönnek, és egyre komolyabb és nehezebben korrigálható problémák vannak.
Tehát sokszor várnak, és mikor már ide kerülnek, akkor már súlyosodik a probléma, és nehezebb megoldani.
Hát vagy kivárnak, vagy nem, nincsenek a látószögünkben, mert azért olyan is előfordul, akiről tudjuk, hogy probléma van, és mi keressük föl őket, és felajánljuk a segítségünket, ugyanis a családsegítés igénybevétele nem kötelező. Vannak kivételes esetek, amikor kötelező, nyilván amikor már hatóságintézkedés van, vagy szakellátással állnak kapcsolatban, de alapellátás keretén belül nem kötelező igénybe venni a mi ellátásunkat, de nem csak ebből áll a családsegítés feladata.
Gondolom ennél sokkal komplexebb.
Persze, természetes. Tehát onnantól, hogy gyakorlatilag fogantatástól a halálig, a temetésig felöleli a gondoskodásunk, mert konkrétan egy szociális válsághelyzetben lévő várandós, azzal is dolgunk van.
És az is fordulhat hozzátok?
Az is fordulhat hozzánk, illetve hát a jelzőrendszer tagjai közül, ugye itt az védőnök, az érintettek, kötelességük jelezni irányunkba. Nekünk pedig minden jelzésre reagálnunk kell, föl kell venni az adott személlyel, családdal a kapcsolatot, és a probléma súlyosságától függően döntjük el, hogy az egyszeri találkozás elegendő volt-e, vagy pedig gondozásba kell venni. De ez csak egy-egy példa volt a problémák közül. És hát idősebb emberek, egyedül élők, betegek, mentális problémával küzdködők, hivatalos ügyek intézésében már nehezen eligazodó emberek, azok is fordulhatnak hozzánk természetesen. De tulajdonképpen, hogyha csak egy ventiláló beszélgetés szeretne valaki, akkor is megtalál bennünket, és természetesen időt szakítunk rá, hogy meghallgassuk, és úgymond pozitív szemléletet próbáljunk átültetni.
És erőt adtak.
Erőt adni, erőt. Hát most mondanám, hogy hitet, de hát hit is van az erőben mindig és mindenkor. Nekem a kulcsmondatom és a mottóm, hogy mindig csak adni. Tehát a mindig csak adni, az nem azt jelenti, hogy megvásárolt tárgyat adok, hanem gyakorlatilag egy mosolyt is tudunk adni a másik embernek, és már is őt is mosolyra sarkaljuk.
És engedjenek meg a kedves rádióhallgatók egy személyes megjegyzést, hogy aki ismeri Erzsikét, ez a létéből sugárzik, hogy mindig csak adni. Ezt a, mind a család életében, mind a hit életében, mind a falu életében szerintem nagyon sokan megtapasztalják nap, mint nap.
Én is így gondolom, mert én 8 éves koromban döntöttem el azt, hogy ugye amikor én 8 éves voltam, akkor még nem ez a világ volt, és én akkor azt mondtam, hogy én olyan munkát akarok magamnak, ahol tudok segíteni az embereknek.
És úgy gondolom, hogy ezt a Jóisten meg is adta neked.
Hát nagyon nagy kegyelem, igen, több szakmám is van, és mind segítő szakma. Tehát én bármikor, bárkinek nagyon szívesen segítek. Ez vagyok, engem a Jóisten azért küldött erre a világra tulajdonképpen. Azért gondolt meg, azért álmodott meg a tervében, hogy mint egy lámpásként tudjak elöljárni, hogy na barátaim, jó lenne ezt így csinálni, bárki tud adni. Bárki. Nem kitömött erszényre van szükség ahhoz, hogy adni tudjunk.
Bizony, néha egy mosoly sokkal többet ér, mint hogyha sok-sok ajándékot kapna valaki.
Akár egy mosoly, akár egy jó szó, akár megsimítom a vállát, ne aggódjon, rendben lesz, megoldjuk. Számtalan ember megkeres Messengeren, és azt most már ugye a technika miatt
muszáj haladni a korra.
Így van, és hát nagyon sok kollega elzárkózik attól, hogy ők Messengeren bármiféle ilyen jellegű kapcsolatot is tartsanak. Én pedig azt vallom mindig is, hogy ha valakiben felmerül egy probléma, és engem megkeres, ő neki akkor probléma, amikor megkeresett, nem majd 2 nap múlva, vagy 3 nap múlva, vagy jövő héten.
És kedves Erzsike, hogyha így visszagondolsz a pályafutásodra, van-e olyan esemény, vagy olyan momentum, amire így szívesen visszaemlékszel, és amit most megosztanál a rádióhallgatókkal?
Több ilyen eset is van, de most egy olyat mesélek el, hogy ide költözött egy édesapa a településünkre 5 gyerekkel, rettenetes körülmények között éltek, gyakori látogató voltam a családban. Addig-addig sikerült a dolog, hogyha bármiféle gondja volt apukának, azonnal engem keresett és kikérte a véleményemet. Úgy történt a dolog, hogy elköltöztek más településre, és az apuka hosszú időn keresztül még mindig engem keresett Messengeren, és azt mondta, hogy maga kellene, kimondta annak a településnek a nevét, ide is családsegítőnek. Tehát nekem miniszteri kitüntetésre nincs szükségem. Nincs. Az csak egy papír, az egy formaság, ezek mondva csinál dolgok. Nem ez a fontos. Az a fontos, hogy az ember azon a területen, ahol tevékenykedik, megtalálja a legapróbb örömet is, a legapróbb fogódzót is.
És ezek segítik át az embert a hétköznapokon.
Így van, és új lendületet adnak napról napra, mert hittel vallom, hogy érdemes élni.
És kedves Erzsike, ha jól tudom, Hort településen az intézmény fennállásának 50. évfordulóját a közelmúltban ünnepeltétek.
Hát a közelmúltban, tavalyi év folyamán ünnepeltük, konkrétan november 20-án volt az ünnepség. 1975-ben hozták létre az jelenlegi intézménynek az úgymond csíráját, a bölcsőjét, akkor még csak egy szakfeladattal, és ezen alkalomra összeállítottam egy emlékkönyvet, amiben az 50 év emlékét próbálom megjeleníteni.
Ez fantasztikus. Gratulálok.
Nagyon köszönöm. Nagy örömmel tettem, a kutató munkát végeztem több területen, felkértem a korábbi intézményvezető kollégákat is, kolléganőket, hogy járuljanak ehhez hozzá. A már nyugdíjas dolgozóktól kértem, hogy emlék, mint egy memoárt írjanak, és ezek is belekerültek ebbe az emlékkönyvbe. Egy megemlékező műsor keretén belül méltattuk az 50 évet. Kint kezdtük a megemlékezést egy emléktáblával, mert ugye azért 50 év nagyon
nagy
hosszú idő. És az 50 év alatt azért voltak olyan kollégák, akik már sajnos nem tudtak itt jelen lenni, és egy emléktábla elhelyezésre került az épület homlokzatán. És az elhunytak emlékére a régebbi intézményvezető kolléganőkkel mécses gyújtottunk, így emlékeztünk rájuk.
Kedves Erzsike, ugye otthon 2 idős beteget ápolsz, és hogy tudod összeegyeztetni a munkát a családi élettel, és ugyanakkor nagyon mély a hited? Tehát, hogy jut mindenre idő? Hogy tudod ezeket összeegyeztetni?
Hát kimondtad, hogy mély a hitem. Igen, én is úgy érzem, hogy mély a hitem, mert én az életben komoly megpróbáltatásokat kegyelemként élem meg mindenkor.
És kijutott bőségesen?
Hát kijutott. Több kötetnyi könyvet tudnék megírni. Tulajdonképpen már fogantatásomtól kezdve is. Két idős beteget ápolok, igen, hát az egyik a drága szeretett férjem, a másik az édes drága jó édesanyám.
Igen, már évek óta ápolok.
Évek óta, így van, hát édesanyám 4 éve fekvőbeteg, férjem 3 éve, de férjem 31 éve rokkant ember. Jelenleg az egészségi állapota 8%. Tulajdonképpen kegyelem vagy penitencia, jó szófordulat, plébános atya mondta ezt nekem, és mondtam neki, hogy a penitencia is kegyelem szerintem, de tulajdonképpen kegyelem. Ez akkora kegyelem, hogy a Jóisten rám ennyi mindent rám mer bízni.
És ugye azt tudjuk rólad, hogy amikor csak tudod, hétköznapokon is nagyon gyakran veszel részt szentmisén, illetve az egyház közösség életében is aktív részt válasz.
Természetesen, hát ugyanis honnan lenne erőm, hanem a Jóistentől. És én nem katolikus embernek születtem. Tulajdonképpen szüleim vegyes házasságot kötöttek, édesanyám evangélikus volt, engem evangélikusnak kereszteltek. Időközben úgy alakult a dolog, hogy bérmálkoztam. Bérma gyerekeim, keresztgyermekeim is vannak.
Ez a te önszántodból lettél katolikus?
Hát az önszántamból lettem, igen. Hát egész kiskorom óta én tulajdonképpen a Horthy Szentlélek eljövetel titulusú templomba jártam, édesapámmal, nagyszüleimmel. Bár azért kamaszkoromban volt egy kikacsintásom, úgymond, meg hát 14 évesen én konfirmáltam tulajdonképpen, mint evangélikus gyermekecske, és 16 évesen megfordult a fejembe az, hogy én evangélikus lelkész leszek.
Tehát a Jóistenhez már akkor is közel álltál?
Így van, pontosan így van, mert tulajdonképpen amikor én az evangélikus hittan tanultam, önmagamban, az én 14 éves fejembe már hitvitát vívtam, hogy hogy lehet ez, mert ugye én a katolikus hittanon, amit megtanultam, én arra építettem az evangélikusot is.
És gondolom, mind a két szülőnek szerettél volna megfelelni?
Hát természetesen így van. Azt viszont eldöntöttem, hogyha a Jóisten nekem azt szánja, hogy feleség leszek és gyerekeim lesznek, azok biztos, hogy csak katolikusak lesznek, hiszen katolikus templom szinte minden településen elérhető. Evangélikus templomok már kevésbé. Tehát ez számomra egy pillanatig sem jelentett problémát. Egész kicsi lánykorom óta szerettem ide a templomba járni, emlékszem rá, hogy...
És közel is laktok a templomhoz?
Hát közel is lakunk, és a régi szép időkben, amikor még 3 szentmise volt vasárnap, olyan is volt, hogy én mind a 3 szentmisén ott voltam, és végigültem, és ámulattal figyeltem az éppen akkor itt lévő atya szentbeszédeit. Nagyon sok kedves emlékem fűz a templomhoz, ez a rándoklatok, és tulajdonképpen az én dédnagymamám előimádkozó volt, akit személyesen nem ismerhettem, hiszen amikor édesanyám engem várt, akkor az ő karjában halt meg a dédnagymamám. És a rokonoktól azt hallottam, te pontosan ugyanolyan vagy, mint Mari mama volt.
Hát, biztos, hogy örül fent az égbe neked.
Hát Mari mama azért kicsit rabiátus természetű volt, el kell mondanom, én is nagyon sokáig. De kértem a Jóisten kegyelmét, hogy ilyen nincs, hogy akiket én legjobban szeretek a családba, legközelebb állnak hozzám, azokkal miért a magas C-ről beszélek? Hát a szeretet nem erről szól. És bizony-bizony egy húsvéti lelki gyakorlat során, egy gyónáskor egészen fiatal atya adott nekem olyan útmutatást.
Hogy le tudtad tenni ezt a keresztet.
Pontosan így van, és teljesen másképp tudtam onnantól fogva viszonyulni az egész családhoz, az egész élethez, mert bántott és gyötört a dolog. Tehát én magam a mai napig is, mint minden más ember, földi halandó, tele rengeteg bűnnel, de hát ugye elesik az ember, utána igyekszik megtisztulni, és újra fölállni, és folytatni.
Kedves Erzsike, ugye a beszélgetés során már említetted, hogy Horthon az egyházközség életében aktívan részt veszel. Milyen feladatokat látsz el?
Hát a kérdés jó, köszönöm. Több feladatom is van, illetve hát én feladatnak nem teherként, tehát édes teherként élem meg ezeket a dolgokat. Tulajdonképpen van egy rózsafűzér csoport, aminek én vagyok a rózsafűzéres dajkáim, mert úgy szerveztem meg, hogy a rózsafűzéres anya, akkor egy fiatal lány legyen, mert fiatalokból hoztam én ezt létre annak idején sok-sok évvel ezelőtt. A kis Szent Terézima misszió csoportot én szerveztem meg Horton, 71 nehány tagot számlálunk.
És az miből áll ott? Mit tesztek?
Tehát a kis Szent Terézima misszió tagjai jelenleg élő atyákért, illetve kispapokért imádkoznak név szerint. Nem úgy, hogy Kovács Jánosért, hanem János atyáért például. És ugye ennek Hollóni Magda a fő szervezője, országos vezetője, illetve már azóta lehet, hogy változás történt. Régen beszéltem vele, mert szerette volna már átadni ezt a feladatot másnak. Nem tudom, sikerült-e már. A Jézus Szíve családok életében is aktívan részt veszek. Amikor Horton került megrendezésre az országos Jézus Szíve találkozó, az akkori atya azt mondta, hogy főszervezőnek megnevezte a kántordiakónus urat és engem, hogy kettőnket szeretne.
Gratulálok.
És hát azt gondolom, hogy mi ezt a komámmal, szívvel, lélekkel megoldottuk, megcsináltuk, és a mai napig szívesen emlékszem vissza erre a találkozóra.
Ez mikor volt körülbelül?
Hát 15 éve biztos volt már, de szerintem nagyon jól sikerült. Mai napig ápolunk kapcsolatokat azok közül, a Jézus Szíve család vezetői közül, akik még élnek, és itt voltak ezen a találkozón. És a pálos engesztelő családban imaharcos feladatokat is ellátok, ami azt jelenti, hogy ha valakinek problémája van, és imát kér, van egy e-mailes rendszer, akkor az imaharcosok megkapják ezeket az imaszándékokat, és 3-4-5 napon keresztül annak az imaszándéknak a megvalósulásáért imádkozunk.
Kedves Erzsike, köszönöm szépen a beszélgetést, és úgy gondolom, hogy a rádióhallgatók nevében is köszönetemet fejezhetem ki, hogy az életedből ilyen sok részt és ilyen sok érzelmet megosztottál. Azt kívánom, hogy a szűzanya oltalma kísérjen és vezessen életutadon, és sok-sok erőt adjon mind a munkádban, mind a családi életedben a betegek ápolására. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Köszönöm.
Thank you.
Kedves hallgatóink, Berta Imrénével, a Horthy Diófa Szociális Szolgáltató Intézmény vezetőjével Hajdú Mária beszélgetett.